Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amin megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 22. fejezet 31. versétől a 34. versig a következőképpen. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Ő erre így válaszolt. Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. Ámen. Kedves testvérek, az utolsó vacsora utáni beszélgetésbe kapcsolódhatunk bele ezen az igén keresztül. Már megtörtént az, hogy Júdásba belement a sátán, ahogyan olvashatjuk, és már megbeszélte a főpapokkal, hogy hogyan fogja elárulni Jézust, és ezt Jézus is tudatja ott már a tanítványokkal, hogy egy közülük el fogja árulni őt. És utána most kijelenti Simon Péternek is, hogy bizony a sátán kikérte őket, hogy megrostálja őket, mint a búzát. Simon, Simon, mondja neki. És a régi nevén szólítja meg, már ez is beszédes, hogy így szólítja meg őt. De mit is jelent az, hogy kikéri a sátán őket? Hogyan értsük ezt? És ahhoz, hogy ezt jobban lássuk, vissza kell lapoznunk egészen az Ószövetségig, Jób könyvéig. Érdemes elolvasni az első két fejezetet. Ott tulajdonképpen erről van szó. A sátán kikéri Jóbot. Az Úr látja Jób életét, látja azt, hogy fedhetetlen, látja azt, hogy mennyire ragaszkodik hozzá, és ezt a sátán is látta, és ez bosszantotta. És azt olvashatjuk ott, hogy kikéri tulajdonképpen az ő életét. Mert azt mondja, hogy na csak tedd rá a kezedet, majd még átkozó téged. Most még áld, persze, mert sok mindennel megáldottad őt. De csak tedd rá a kezedet, és átkozni fog téged. És utána olvashatjuk azt, hogy egyik pillanatról a másikra Jób elveszíti a gyermekeit, elveszíti egész vagyonát. És láthatjuk azt is, hogy még a felesége is szembefordul vele. Átkozz meg Istent, és hallj meg, mondja neki, megdöbbentő. És láthatjuk azt is, hogy egy újabb beszélgetés folyik az Isten és a sátán között, és mondja, hogy jó, rendben van, de tedd rá a kezedet az ő testére, és akkor majd tényleg átkozni fog téged. És az Úr azt mondja neki, hogy az életét azt nem adom, de egyébként engedi az Úr, hogy borzasztó betegség történjen ennek a Jobbnak az életében. Olvashatjuk, hogy olyan fekélyek, amelyeket ott cserép darabokkal kapart, kínlódott ez az ember, és tényleg azt láthatjuk, hogy már mindenét elveszíti, és utána olvashatjuk végül egész Jobb könyvében azt, hogy ezt hogyan küzdi meg az Istennel, a barátok, akik körülötte voltak, hogyan okoskodtak, de aztán a végén láthatjuk azt, hogy az Isten hogyan áldja meg Jobot. És mindeközben Jób talán nem is tudott semmit arról, ami ott a magasságokban történt. Ő csak azt tapasztalta, hogy egyik pillanatról a másikra elveszítette a gyermekeit, a vagyonát, és ráadásul még egy borzasztó betegség is megtámadta. Hatalmas próba volt ez ennek az embernek az életében. És úgy előkerül a gondolatunkban az a kérdés, hogy hát hogy lehet ez? Hogy történhet az, hogy a sátán odaáll az Isten elé, és így bevádolja az embert, és hogy ilyen próba alá helyezheti a sátán az embert, Hogy történhet ez meg? És azt kell belátnunk, hogy az ige kinyilatkoztat dolgokat, megmutat dolgokat. Az Efezusi levélben is olvashatunk arról, hogy nem test és vér ellen, hanem mennyei hatalmasságok ellen van a mi harcunk, a sátán hatalma ellen. De ennek a részleteibe úgy igazán nem láthatunk bele. Vannak titkok, amelyek az Úréi. És be kell látnunk azt, hogy a mi értelmünk az véges. Az Isten pedig hatalmas és végtelen. Nem mindent tudunk megragadni a mi értelmünkkel, és nem is ez a mi feladatunk. Hanem az, hogy amit ő kinyilatkoztatott, azt hittel fogadjuk. És hogyha ilyen helyzetben vagyunk, ilyen nagyon nehéz próbában, akkor is hittel ragaszkodjunk, kapaszkodjunk a mi Urunkban. És amit itt láthatunk, amit itt megérthetünk, az az, hogy van sátán. Van egy felettes hatalom, egy erősebb, személyes hatalom, mint amilyennek mi vagyunk, aki ráadásul gonosz hatalom, akinek az a célja, hogy tönkre tegyen bennünket, a mi életünket. Hogy elválasszon bennünket az Istentől, és a kárhozatba húzzon bennünket. Ez lenne az ő célja. De micsoda örömhír, hogy nem ő a leghatalmasabb hatalom ebben a világban. Hogy Jézus legyőzte őt ott a kereszten, és bár még mindig itt végzi ezt a romboló munkáját, és Jézus is azt mondja róla, hogy embergyilkos ő, de ő már egy vesztes. Ott a kereszten vereséget szenvedett. Mivel is kérte ki a tanítványokat ez a felettes hatalom? Hát ezzel az egész helyzettel, ami utána következett. Ugye Jézust elfogják, megalázzák, és utána keresztre feszítik, a tanítványok pedig szétszaladnak, szétszélednek. Ugye meg van írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájjuhai. És itt is jó azt látni, hogy bár a sátán terve az volt, hogy szétoszlassa ezt a kis csapatot, és az Isten fiát is megsemmisítse. De milyen megdöbbentő, hogy az Isten a sátán gonosz munkáját is fel tudja használni az ő munkájának az építésére. Ott a kereszten úgy tűnt az emberi szemeknek, hogy vereséget szenved ez az ember. Vége mindennek. És mégis ezzel vitte végbe az Isten az ő megváltó munkáját. Jézus ezzel szabadított meg bennünket a bűntől, a sátántól, a haláltól, hogy ott a kereszten meghalt. Az Isten csodálatos módon a sátán gonosz munkáját is fel tudja használni az ő munkájában. És ez így van a mi életünkben is. A sátán rossz indulatú módon akar megrostálni bennünket. Olyan, mint egy rossz indulatú vizsgáztató, akinek az a célja, hogy mindenáron megbuktasson, akármi történik, megbukjunk. Hogy az derüljön ki a rostálás során, hogy a mi életünk az pejva, az semmit nem ér, és azt elszórhatja, elviheti a szél. Ez az ő terve. De az Isten ezt a nagyon kemény időszakot, nehéz próbát fel tudja arra használni, hogy bennünket építsen, bennünket megerősítsen. Ebben a próbában, szenvedésben le tud bennünket csupaszítani úgy, hogy ami felesleges, ami nem az életünkbe való, az ki tud égni a mi életünkből. És azért mondom, hogy ki tud égni, mert az ige beszél arról, hogy az ötvös megtisztítja az ezüstöt, az aranyat, úgy, hogy tűzbe helyezi azt. Próbát hajt végre, azért, hogy ami nem oda való, az kiégjen és megtisztuljon teljesen. És van is erről egy leírás, hogy ezt hogyan végzi az ötvös. Biztos hallották már sokan a testvérek ezt, hogy valaki elment az ötvöshöz pont emiatt, az ige miatt, hogy végzi ezt. Tényleg így van ez? Mi ennek a részlete? És ezt így írta le. Miközben az ötvös nézte, a férfi megfogott egy darab ezüst tudacskát, tűz fölé emelte, és hagyta, hogy felmelegedjen. Közben magyarázta, hogy ahhoz, hogy az ezüst tiszta legyen, a tűz kellős közepébe kell tartani, ott, ahol a lángok a legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen belőle. A nő elgondolkodott a képen, amint Isten egy ilyen forró helyen tart bennünket, aztán felelevenítette az igeverset, leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt. Megkérdezte hát a férfit, hogy igaz-e, hogy az ötvösnek a tűznél kell ülnie az ezüsttisztítás teljes ideje alatt. A férfi igennel válaszolt, és elmagyarázta, hogy nem csak, hogy ott kell ülnie és tartania kell az ezüstöt, de a szemét is rajta kell tartania egész idő alatt. Mert ha az ezüst a kelleténél akár csak egy perccel is tovább marad a lángok között, megsemmisül. A nő egy rövid ideig csendes volt. Majd megkérdezte, honnan tudja, hogy mikor lesz teljesen tiszta az ezüst? Az ötvös mosolyogva így válaszolt. Ó, az nagyon egyszerű. Akkor, amikor meglátom magamat benne. Az Isten tehát próbába helyez bennünket. És itt meg is mutatkozik a célja, hogy meglátszódjék az ő arca a mi életünkön. Hogy ő mutatkozhasson meg az életünkben. És ehhez ki kell égnie a salaknak. Ehhez ott kell, hogy legyünk, abban a nagyon kemény próbában. De micsoda bátorítás, ami ebben a képben is ott van, hogy ott van mindvégig. És az ő keze az, ami megtart bennünket a legnehezebb próbában. És az ő szeme mindvégig ott van rajtunk, ő figyel bennünket. És nem hagy magunkra a legkeményebb helyzetben sem. Itt is kijelenti Jézus előre a tanítványoknak, Péternek, hogy a sátán kikért titeket. Nagyon kemény kijelentés ez. Ha belegondol az ember, hogy ki az a sátán, akkor legalább megrendül, és legalább oda szalad az Úrhoz, és azt mondja, hogy Uram, segíts, segíts meg. Nem bírok megmaradni, hogyha ez a hatalom engem kikér. Megdöbbentő Péternek a válasza. Azt mondja, hogy ó, hát én kész vagyok. Kész vagyok veled menni a börtönbe, a halálba is. Én már felkészültem. Rendben vagyok. Nagyon lelkesen válaszol, de talán túl lelkesen, túl magabiztosan válaszol, hogy én már rendben vagyok, kész vagyok. Nem veszi észre, hogy Jézus azt mondja neki, hogy a sátán kikért titeket. Nem veszi észre, hogy azt mondja, hogy de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Az ő imádsága az, amely megtartja az ő életüket. És nem veszi észre azt, hogy Jézus azt mondja, hogy meg kell térnie. Ha majd megtér, akkor erősítheti a többieket. Még nem volt kész. Ez kiderül János evangéliumának a 13. fejezetében is, ahol ezt a beszélgetést bővebben olvashatjuk. Péter kérdezte, hogy hova mégy, Jézus így felelt. Ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz. Péter így szólt hozzá. Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt. Az életedet adod én értem. Bizony, bizony, mondom néked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Tehát Péter nem veszi észre, hogy az Úr tarthatja meg őt. De milyen bátorítás ez, ami itt elhangzik, hogy én imádkoztam, könyörögtem érted, értetek. És János evangéliumában olvashatjuk szintén a 17. fejezetben a főpapi imádságot, amikor Jézus könyörög az övéiért, a tanítványaiért. 15. versben olvashatjuk, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És nagy bátorítás ez nekünk is, mert már ott könyörgött értünk is, hiszen a 20. versben ezt olvashatjuk, de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Tehát mi értünk is könyörgött már ott Jézus. És nem csak a múltban könyörgött, hanem azt olvashatjuk az Új Szövetségben, hogy most is folyamatosan ott a mennyekben értünk imádkozik, értünk esedezik. Péter tehát nem vette észre ez sem, hogy erre milyen nagy szüksége van, meg az sem, hogy neki megtérésre van szüksége, visszatérésre, mert majd lesz egy hatalmas bukás az ő életében. Nem is akármilyen. Ugye Jézus ezt is elmondja neki, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadott, hogy ismersz engem. És itt igaz, Péternek szólítja meg, kőszikla, de aztán megmutatkozik, hogy mennyire nem volt szilárd a hitben, amikor ott számon kérték őt, vagy csak megszólították, esküdözött. Letagadta még csak azt is, hogy bármi köze lenne Jézushoz. Milyen hatalmas bukás ez. Milyen hatalmas szégyen. És utána olvashatjuk azt, hogy pont itt Lukács evangéliumában, a 22. fejezetben, hogy amikor megtagadta, tényleg a kakas is megszólalt, Jézus láthatta ott a távolban, és rátekinthetett. Van is ez az énekünk, ugye, hogy szelíd szemed, Úr Jézus. Jól látta minden vétkét Péternek. Már előre látta, és ott Péter is szembesülhetett ezzel, hogy mit is mondott Jézus. Ő is mennyire magabiztos volt, és most hol van ott a mélységben. De láthatta Jézus tekintetében bizonyára az ő szeretetét. Nagyon kemény próba volt ez a tanítványok életében, Péter életében különösen, de fontos azt látnunk, hogy önmagában a próba az kevés lenne. Önmagában egy nehéz időszak, egy kemény helyzet, betegség, önmagában kevés, hogyha nem az Úrhoz folyamodunk ebben a nehéz helyzetben. Lehet, hogy valaki átvészel egy ilyen problémás időszakot, de nem az Istenhez fordul, és nem tudja az Isten elvégezni azt a munkát, amit ezen keresztül, a próbán keresztül szeretett volna elvégezni az ő életében. Mert lehet, hogy valaki úgy vészeli át, hogy közben, még ha nem is hangosan, de a szíve mélyén átkozza, szídja az Isten. Pedig az Úrnak az lenne a terve, hogy még inkább önmagához szorítsa, közelebb kerüljön ő hozzá. Péter itt megtapasztalhatta, amikor az Úr rátekintett azt, hogy összetört. Később megtapasztalhatta azt, hogy a feltámadott Úrral találkozott, aki megerősítette őt az ő elhivatásában. Megkérdezte, háromszor megkérdezte, hogy szeretsz-e engem, és háromszor megbízta azzal, hogy legeltesd az én juhaimat, pásztorold az én nyájamat, újra a szolgálatba állította. Ugye, ha majd megtérsz, erősítheted. Erősítsd meg atyát, fiait, erősítsd meg testvéreidet. És utána kapta az Isten szent lelkét is. És utána ez a Péter ki tudott állni ugye ezrek elé, tudott erővel bizonyságot tenni, azok előtt, az emberek előtt is, akik el akarták őt ítélni, bátran szólt. És aztán már tényleg kész volt arra, hogy börtönbe is menjen. Többször börtönbe zárták, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, és aztán tényleg kész volt meghalni is érte. A Bibliában nem olvashatunk az ő haláláról, csak arról, hogy Jézus erről beszél, hogy majd ez fog történni. De a hagyományok alapján azt tudhatjuk, hogy őt is keresztre feszítették, de ő azt kérte, hogy ne úgy, ahogyan az ő urát, hanem fordítva feszítsék őt keresztre. Ekkor már tehát kész volt arra is, hogy börtönbe menjen és halálba is elmenjen Jézussal, Jézusért. És hogyha ebben az egész történetben leragadnánk a bukásnál, akkor nagy baj lenne. Hogyha csak ezt látnánk, hogyha csak Péter személyét néznénk ebben az egész történetben. Mert akkor csak csalódunk, csalódhatnánk. És ez van mindig, hogyha emberekre tekintünk, és leragadunk akár hívő embereknél is, előbb-utóbb csalódhatunk az ő életükben is. Mert mondhatja valaki itt ennél a hatalmas bukásnál, hogy ez a Péter, aki azt mondta előtte, hogy Uram, kihez mehetnénk, örök életbeszéde van nálad, aztán meg azt is letagadja, hogy ismeri. Ez a Péter, aki azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, aztán esküdözve mondja, hogy nem tudom, hogy miről beszélsz, ki ez az ember. Nem a bukás van itt a középpontban, hanem az, hogy Jézus hogyan tudta megtartani Pétert ebben a helyzetben is. Jézus hogyan tudta kiemelni, hogyan tudta megerősíteni, és hogyan tudta újra a szolgálatba beállítani ezt az embert, hogy utána ő is tudja erősíteni a többieket, akiknek ugyanúgy kisebb-nagyobb bukások bekövetkeztek az életükben. És olvashatjuk az ő leveleit, a Szentírásban Péter leveleit, milyen bátorítás, milyen erősítés van benne, és nyerhetünk mi is belőle. Tényleg erősíti az ő atyafiait, az ő testvéreit. Az Úr tehát felkészítette Pétert. És aki korábban nagyon magabiztos volt, utána már nem magabiztos volt, hanem Jézusban volt biztos. Jézusban volt meggyőződött ember, megerősödött ember. És az Isten ilyenné szeretne formálni bennünket. És sokszor ilyen nehéz próbán keresztül. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, mi sokszor annyira félünk attól, hogy szenvedés, nehézség ér bennünket. És ha benne vagyunk, akkor is sokszor csak kérdéseink vannak, hogy miért pont velem, miért most. De Urunk, köszönjük, hogy Te a Te igédben megmutatod, hogy még ezekben a helyzetekben is Te vagy az Úr, és neked terved van azokkal a nyomorúságokkal is, amelyeket mi értelemmel nem is tudunk megérteni, nem is tudunk a helyére rakni. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk minden helyzetben. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki meg tudod tartani a mi életünket. Te vagy az, aki fel tudsz bennünket készíteni, meg tudsz bennünket erősíteni. Urunk, kérünk, hogy akármilyen helyzetben is vagyunk most, hadd tudjunk hozzád fordulni, hadd tudjunk téged segítségül hívni. Olyan nagy bátorítás, hogy te könyörögsz értünk, hogy el ne fogyatkozzék a mi hitünk. Amen.